reggeli műszak. Munkajogi podcast. Goda márka.
Mai műsorunkban a közös megegyezés vagy felmondás, avagy légy felkészülve, amikor behívnak egy ilyen jellegű beszélgetésre, lenne a fő téma. Dr. Goda Márk ismételten itt van. Szia Márk!
Szia Ákos!
A legutóbbi adásunkban arról beszélgettünk, hogy milyen jogszabályi feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy valakit ugye felmondással vagy azonnali hatályú felmondással elküldhessen a munkáltatója. Viszont nem beszéltünk arról, hogy hogyan zajlik a felmondások, illetve az azonnali hatályú felmondások közlése, átadása, és ezekhez hogyan kapcsolódik a munkaviszony közös megegyezéssel való megszüntetése, mert ugye, ahogy azt már elmondtuk, meg már érintőlegesen azért beszéltünk róla, mindegyik egy teljesen más szituációt teremt a két fél viszonyában, és nyilván, hogyha netán peres viszonyba keveredünk, akkor a végén azért ez szintén más kifutásokhoz is vezethet. Talán több podcast hallgatónk tapasztalhatta meg, talán szakmai pályafutás alatt többször is akár, azt a szituációt, amikor behívnak valakit a főnök irodájába, vagy a HR irodájába, egy tárgyalóba leültetik, rideg a körülmény, már érzi azt, hogy feszültség van a levegőben, leültetnek és elmondják, hogy nem szeretnének velünk a jövőben együtt dolgozni. Azt nem tudom, hogy ez mennyire érhet meglepetésként bárkit vagy sem, talán előtte már benne van a levegőben, mindez úgy zajlik általában, hogy a munkáltató képviseletében eljáró vezető ott van, a HR-es kolléga ott van, és ott hever előttük az asztalon, ugye lefordítva, kettő darab papír. Ebből az egyik valószínűleg, még amíg nem láttuk, de sejthetjük, az egyik a közös megegyezés lesz, amit elsőnek talán át is tolnak majd a munkavállalónak. A másik dokumentum pedig a felmondás, amit vagy megmutatnak a dolgozónak, vagy nem. Gondolom, ha nem fogadja el az elsőt, akkor feltétlenül kezébe kell nyomni a másikat, de ezt majd te mindjárt elmondod. A kérdés az, hogy én, mint munkavállaló, hogyan tudok okosan reagálni egy ilyen helyzetben, mihez van jogom, sok egyéb kérdésről kellene, hogy beszéljünk már, hogyan kell reagálnom?
Nos, ahogy már említetted, van az a helyzet, amikor a munkavállaló már sejti, és várja azt a pillanatot, amikor behívják, de sokszor előfordul az, hogy egyáltalán nem sejti, derültékből villámcsapásként éri ez a helyzet. Az első és legfontosabb az az, hogy ne essünk pánikba.
Ez könnyű mondani itt a székből, ahol most mi kényelmesen beszélgetünk, de azért az embert a hideg verejték szerintem leveri, amikor végigfut a fején, hogy mit adok a családnak holnap enni, mi fog történni velem. Tehát biztos, hogy azért könnyű bepánikolni. Hogyan maradjunk higgadtak, mire gondoljunk már, mit tanácsolsz, mit javasolsz, hogy tényleg maximálisan tudjuk ebből a helyzetből a számukra legkedvezőbbet kihozni.
Hallgassuk végig, hogy a munkáltató képviselője egyáltalán mit szeretne. Ezt követően az következik vélhetően, amit ugye már mondtál, hogy átcsúsztatják ilyenkor az asztalon a közös megegyezést, azt figyelmesen olvassuk végig.
Minek kellene szerepelni ilyenkor a közös megegyezésben, amire én tudom azt, hogy nekem az mondjuk előnyös. Tehát mondjuk megnézem, hogy kapok-e végkielégítést, gondolom, csak mondd, hogy mi az, amikre mondjuk érdemes figyelni a közös megegyezésnél.
Ez az adott helyzettől függ, ez attól függ leginkább, hogy a munkaviszony megszüntetésének mi az oka. Mert ugye egy közös megegyezéshez számos út vezethet. Követhetett el olyan súlyos kötelezettségszegést a munkavállaló, hogy igazából az azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés között kell választania. Ugye azonnali hatályú felmondásnál egyrészt kizárt a végkielégítés, ott már felmondási idő sincs, tehát gyakorlatilag addig a napig a munkavállaló megkapja a bérét, és távozhat. Innentől kezdve, ha mondjuk egy felajánlott közös megegyezésben sem kap ennél többet, ez nem feltétlenül rossz. Nyilván egy súlyos kötelezettségszegés attól függ, mi áll mögötte, elmehet akár egy olyan irányba is, hogy rendőrségi feljelentéssel járhatna, amitől mondjuk a munkáltató eltekint, ha adott esetben a munkavállaló hajlandó vele megállapodni.
Benne van-e az, én mindig azt érzem, amikor közös megegyezést tesznek az emberek elé, hogy ott azért van vaj mind a két fél fején a közös múltban. A szónak abban az értelmében, hogy biztos vagyok benne, hogy a munkaadó is csinálhatott volna valamit jobban, hogy megakadályozza vagy elkerülje ezt a helyzetet, mert nem minden esetben csak a munkavállaló a hibás, hanem tényleg az, hogy meg akarnak válni valakitől, vagy pedig a munkavállaló is tényleg követett el hanyagságokat.
Ezért nagyon fontos az, hogy amikor végigolvasta a munkavállaló közös megegyezést, mindenképpen kéri el a lefordított felmondást.
De azt nem biztos, hogy odaadják.
Van, amikor nem adják oda, de meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy én munkavállalóként el tudjam dönteni azt, hogy nekem ez a közös megegyezés jó vagy nem jó, ahhoz látnom kell, hogy a munkáltató, amennyiben nem fogadom el ezt a közös megegyezést, nem vagyok hajlandó megállapodni.
Mivel támadna?
Mivel támadna, pontosan. És én tudom azt, hogy az esetek nagy részében a felmondás okát a munkavállalónak szóban elmondják. Tehát elmondják neki azt, hogy figyelj, ha nem állapodunk meg, akkor ezért és ezért fogjuk a munkaviszonyodat megszüntetni. De más meghallgatni a munkáltatót, és hagyni, hogy a munkáltató adott esetben egy kicsit pismásoljon, mert lehet, hogy amit a munkáltató mond, az valós és okszerű, mármint maga az indok, de lehet, hogy nem időszerű. Tehát azért a jog, az ítélkezési gyakorlat számos feltételt támaszt a munkaviszony megszüntetésével szemben, és ezért jó a felmondást elolvasni, és megnézni, hogy mi az, amit a munkáltató le is írt. Tehát hogy fogalmazta meg az indokot, amit adott esetben, vita esetén neki a bíróság előtt meg is kell tudnia védeni.
Hogyan mozogjuk ki ezt a helyzetet, hogy minél több információ birtokába kerüljünk? Én, mint dolgozó, kérhetek-e például gondolkodási időt? Vagy kérhetem-e azt, hogy oké, egy pillanatra álljunk meg, én ebben a másodpercben nem fogom aláírni, mert nem volt időm végig gondolni a lehetőségeimet. Például kimehetek-e telefonálni, felhívni mondjuk egy munkajogászt, hogyha ismerek valakit. Általában egyébként ez is egy jó tapasztalat vagy tanács, hogy mindenkinek legyen egy, mert ez olyan, mint a házassági szerződés, hogy addig jó, amíg nincs rá szükség. De legalább tudjuk, hogy van, és amikor viszont kell, akkor jó, hogyha van hova telefonálunk, vagy esetleg csak megbeszélni édesapámmal, feleségemmel, édesanyámmal, bárkivel a családból, kérhetek-e ilyen haladékot.
Nyilván ez teljesen természetes, hogy egy ilyen helyzetben a munkavállaló segítséget vár valakitől, hogy ez most éppen a házastársa, a párja, vagy akár az ügyvédje. Ugye a kérdés gyakran merül föl, mennyi gondolkodási időt köteles egyáltalán a munkáltató biztosítani. Na most az ítélkezési gyakorlat egyértelmű abban a kérdésben, hogy a munkáltató ilyen helyzetben semmi olyat nem csinálhat, ami kényszerítőleg hat a munkavállalóra. Uh-huh. Tehát nem sürgetheti, nem hozhatja olyan helyzetbe, hogy akarata ellenére ezt a dokumentumot aláírja. Tehát, hogyha egy munkavállaló azt mondja, hogy neki most szüksége van egy fél órára, órára, vagy akár másnap szeretne visszajelezni, mert aludnia kell egyet rá, az ügyvédjét most nem tudja elérni, a házastársával csak este tud majd beszélni erről, akkor nyilván munkáltatóként érdemes ilyenkor mérlegelni, hogy mi az a gondolkodási idő, amit adott esetben tud biztosítani. Csak hogy lásd a hátterét, ugye a munkáltatók azért óckodnak a gondolkodási időtől, azért óckodnak attól, hogy a munkavállaló adott esetben úgy elhagyja a tárgyalót, hazamenjen úgy, hogy előtte nem írta alá közös megegyezést, mert még a régi munkatörvénykönyve hatája alatt ugye felmondást betegszabadság, betegállomány, keresőképtelen állomány alatt közölni nem lehetett. És azért sokszor üztek sportot abból a munkavállalók, hogy gondolkodási időt kérve
megbetegedtek váratlanul.
Így van, hazamentek, onnan gyorsan a körzeti orvoshoz kiiratták magukat, és másnap reggel, amikor a munkáltató várta volna, hogy na, akkor jön a munkavállaló, és így van, akkor jött az SMS, hogy 48 fokos láza és 2 szívinfarktussal fekszem itthon, sajnálom, de majd beszéljünk máskor erről.
És ez nagyon elharapodzott egy időben, ez nagyon sok volt?
Persze, ebből nagyon sok volt. És, tény,
és ez azért egy káoszt eredmény, ezt gondolom a rendszerben.
Igen, mert ugye abban a pillanatban a munkáltató már nincs abban a helyzetben, kirúgja, hogy megváljon a munkavállalótól, és azért azt tudjuk, hogy van, aki nem egy hétig, meg két hétig volt keresőképtelen állományban, hanem hónapokon keresztül. És az tény, hogy változott ez a szabályozás.
Ez változott, és mire változott? Most mi történik?
2012 óta ugye van egy másik, egy új munkatörvénykönyvünk, amely úgy szabályozza ezt a kérdést, hogy keresőképtelen állomány alatt lehet ugyan felmondást közölni, de a felmondási idő az a keresőképtelen állomány megszűnését követően kezdődik. Tehát gyakorlatilag technikai szempontból ugyanott vagyunk, mint a régi szabályozásnál, mert hogyha én most hagyom, hogy a munkavállaló hazamenjen, majd bejelenti, hogy ő beteg, nem vagyok feltétlenül sokkal előbbre, hogy kipostázom neki még aznap a felmondást, ami már nem eredményez ugye jogellenességet, ettől függetlenül meg kell várnom, amíg újból keresőképes lesz, hiszen a felmondási idő az ekkor kezd el ketyegni.
Ennél a szituációnál biztos, hogy sokan tapasztalták, és most itt az előbb csak arra a mondatodra szeretnék egy picit még visszacsatolni, ugye te is mondtad, hogy nem mehet ki esetleg a tárgyalóból a kollega, a munkavállaló, a dolgozó, és netán ő a közös megegyezést nem akarja aláírni, a felmondás sem akarja aláírni, és elhangzik egy ilyen mondat, hogy figyelj, addig innét nem mész ki, amíg ezt vagy azt alá nem írod. Ilyenkor mi történik? Elhangozhat ez a mondat? Elhangzik egyébként? Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Én többször kapok visszajelzést ügyfelektől, erre vonatkozolok, hogy ők ilyen helyzetbe kerültek, hogy azért írták alá a közös megegyezést, mert a munkáltató ezt várta tőlük, közölte velük, hogy addig nem mennek ki ide, amíg valamelyik dokumentumot alá nem írják. Na most azt szögezzük le, hogy alapvetően a munkavállaló semmit nem köteles aláírni. Nem köteles aláírni a közös megegyezést, és nem köteles aláírni a felmondást sem. Az, hogy miért ragaszkodik ehhez a munkáltató, ezt az előbb kifejtettem. Én azt szoktam ilyen esetben javasolni a munkáltatóknak, hogy biztosítsanak egy észszerű gondolkodási időt a munkavállalónak, akár fél óra, egy óra. Ha azt mondja a munkavállaló, hogy neki másnap íg kell idő, hogy ezt megálmodja, akkor akár még ez is beleférhet. Azzal, hogy nyilván nem zárhatják be, nem gátolhatják abban, hogy távozzon, adják át neki a felmondást, és mondják neki azt, hogy amennyiben egy órán belül visszajön, vagy legkésőbb másnap reggel 10-ig visszajön, és úgy dönt, hogy hozzájárul a munkaviszony megszüntetéséhez közös megegyezés útján, akkor a nyilván a munkavállaló hozzájárulásával a munkáltató felmondást visszavonja. Ha pedig a munkavállaló úgymond nem jön vissza egy óra múlva, vagy nem jön vissza másnap, annak ellenére, hogy a felek ebben megállapodtak, akkor sincs min aggódni a munkáltatónak, hiszen előző nap ő már közölt egy felmondást, és az hatályosult, tehát gyakorlatilag nincs már jelentősége annak, hogy a munkavállaló, most idézelve mondom, belemenekül a keresőképtelen állományba.
Mondtad, hogy elmegy haza, ugye nincs, tehát a munkaadó az adott cég, ahol dolgozik valaki, ott áll a kezében egy saját maga által aláírt papírral. Ez például milyen mozgásteret ad a dolgozónak, milyen mozgásteret ad, vagy mire kötelezi a dolgozót, és mire a céget, a munkaadót?
Ugye, amikor megtörténik a felmondásnak az átadása, akkor a munkáltatók azért szokták aláíratni a felmondást a munkavállalóval, mert vita esetén, tehát gondolok itt bírósági peres vita esetén, a munkáltatónak kell bizonyítania azt, hogy a felmondást írásban a munkavállalóval közölte. Nem mindenki van abban az állapotban, hogy tüzetesen végig tudja olvasni a felmondást, az abban foglaltakat tudja értelmezni és értékelni, és azt hadd tegyem hozzá, hogy az elmúlt években, még ha elvétve is, de találkoztunk olyan esetekkel, amikor a munkáltató a sokszor két nyelven, tehát angol-magyar nyelven megírt négy oldalas felmondások végére bebiggyeztett egy olyan klauzulát, amely úgy szólt, hogy a munkavállaló az aláírásával kinyilvánítja, hogy a perindítás és jogorvoslati jogáról lemond. Most nem akarok abba belemenni, hogy az ilyen jellegű joglemondó nyilatkozatok mikor lehetnek érvényesek és mikor nem, de láttam már olyat bíróságon, hogy egy ilyen nyilatkozat mögé bújva a munkáltató arra hivatkozott, hogy a munkavállaló nem is adhatott volna be keresetet. És
hát azért ez nem tűnik fairnek, hogy igazából egyet fizet, kettőt kap, igen. Eset van ebben itt.
És volt bíró, aki vakarta a fejét, hogy akkor most hogyan tovább is mi legyen, tehát tud bonyodalmakat okozni. Én ezért mondom azt, hogy ha nincs abban a lelki állapotban a munkavállaló, hogy átolvassa a felmondást, akkor adott esetben ezt ne tegye, de az is lehet megoldás, hogy aláírja a felmondást, de az aláírása mellé odaírja, hogy aláírásommal kizárólag az átvételt igazolom, a felmondásban foglaltakkal nem értek egyet.
Ez jó.
Ez is egy megoldás.
Ez is egy megoldás lett. És ezt így kézzel alá odaírom és szignózom, vagy aláírom, akkor ez működőképes tud
abszolút,
lenni.
Abszolút. Na most, hogyha munkavállaló viszont azt mondja, ő nem akar semmit aláírni, arra sem hajlandó.
Van ilyen, hogy szerintem ez lehet, hogy ilyenkor azért vannak szerintem egész heves beszélgetések is, biztos vagyok benne, hogy a gyakorlat azért mutat ilyet, igen. Hogy elkezdődik egy adok-kapok, mindenki a másik fejéhez vág bizonyos sérelmeket, amik eddig elfojtva ott voltak, és azt mondja, hogy menjetek a csudába, én nem fogom ezt most nálatok itt aláírni, sem ezt, sem azt. És mondjuk tényleg egyfajta indulatos helyzet keletkezik, akkor ezt hogyan lehet jól kezelni?
Érdemes ezért munkáltatói oldalról tanúk előtt bonyolítani ezt a...
Tehát ilyenkor többen lesznek ott lesz a HR, ott lesz egy asszisztens valaki, netán ott lesz egy főnök, egy
még
helyettes.
Egy HR-es munkatárs, tehát...
Ja. Tehát, hogy legyenek ketten fognak velem szemben ülni, valószínűleg nem egy ember.
Valószínűleg, vagy hárman adott esetben. Mert, mint mondtam, ugye alapvetően a munkáltató érdeke vita esetén azt bizonyítani, hogy ő mondjuk adott esetben a felmondást megpróbálta átadni, de a munkavállaló a felmondás átvételét megtagadta. Ez ugye azért lényeges, mert a munkatörvénykönyve tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint az átvétel megtagadása ellenére ezt úgy kell tekinteni, hogy a dokumentum közlése megtörtént. De előfordulhat az is, hogy a munkavállaló a dokumentumot átveszi, csak éppenséggel az átvételt nem hajlandó visszaigazolni az aláírásával. Tehát gyakorlatilag megint ott áll a munkáltató, hogy oké, közöltem egy felmondást, de nincs arra vonatkozó bizonyítékom, hogy ez a közlés ez megtörtént, hiszen a munkavállaló az én példányomat nem hajlandó aláírni, és akkor ilyen esetekben célszerű egy jegyzőkönyvet készíteni, amit majd azok a tanúk fognak aláírni, akik jelen is voltak akkor, amikor az átvételt megkísérelte, megejteni a munkáltató, illetve tehát amikor ők ott voltak és látták azt, hogy az átvétel ugyan megtörtént, csak annak visszaigazolása maradt el a munkavállaló részéről.
Hallottam olyan esetet, ezt egy ismerősöm mesélte, hogy vele a munkaadója, tehát az adott cég úgy bontotta a szerződést, hogy közben egy mobiltelefon ki volt téve az asztalra, és rögzítették az elhangzottakat. Ez például vete fel bármilyen jogi kérdést, és a későbbiekben a bíróság mondjuk figyelembe vesz-e egy ilyen beszélgetésben rögzítetteket, meghallgatja-e, ez például számít-e? Nem tudom, erről van-e valami gyakorlati tapasztalatod?
Előfordul, hogy a felek megállapodnak abban, hogy készüljön a beszélgetésről hangfelvétel, hozzáteszem, hogy ez azért nagyon ritka, de abban az esetben, ha mind a két fél hozzájárul, akkor gyakorlatilag ezzel nincsen semmi
probléma. De ha mondjuk én ez nem járulok hozzá, mint munkavállaló, bemegyek, és a főnök azt mondja, hogy már pedig ezt én rögzítem, én tiltakozhatok ez ellen, és mondhatom, hogy nem járulok hozzá, akkor ők ezt kötelesek kikapcsolni, illetve ha elhangzik, hogy én tiltakozom ez ellen, és ők mégis benyújtják netán egy peres ügyben, akkor a bíróság ezt figyelmen kívül fogja hagyni?
Tiltakozhatsz, tehát ez azt jelenti, hogy akkor a munkavállaló nem jogosult hangfelvételt készíteni. Van olyan is, amikor a munkáltató azzal indítja a beszélgetést, hogy megkéri a munkavállalót, hogy tegye ki a telefont az asztalra kikapcsolt állapotban. Ez is egy megoldás. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy a munkavállaló nincs egy másik telefon, amivel ezt a beszélgetést éppenséggel rögzíti. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt megosztott volt a bíróság, vagy a bíró gyakorlat ebben a kérdéskörben. Volt olyan bíró, aki, vagy bíróság, akik a tiltott felvételeket, tehát az engedély nélkül elkészített felvételeket nem fogadták el bizonyítékként, de voltak bíróságok, akik a polgári perrendtartásról szóló törvényt úgy értelmezték, hogy szabad bizonyítás van, tehát bármit el lehet fogadni. Most ennek a bizonytalanságnak vetett véget korábban a Pécsi ítélőtábla egyik ítélete, illetve ezt követően a Kúria ítélete, amelyben ezek a bíróságok kimondták lényegében, hogy az engedély nélkül készült hangfelvételeket is bizonyítékként köteles értékelni a bíróság, abban az esetben, ha az igazság felderítéséhez feltétlenül szükség van a hangfelvételek meghallgatására. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy a munkavállaló az élet napos oldalán áll, már abban a tekintetben, hogy az a másik munkavállaló, főnök, HR igazgató, akiről ez a hangfelvételt készült, nyilván polgárjogi igénnyel élhet a munkavállalóval szemben, hiszen mondhatja azt, hogy én nem járultam hozzá ahhoz, hogy a kettőnk közötti beszélgetést te felvedd.
De akkor ez egy két teljesen más irányú
abszolút,
jogi eset.
Így van, így van. Az egyik, az egy polgárjogi igény lesz a mondjuk a főnök részéről, a volt munkavállalójával szemben, aki a felvételt tiltottan készítette.
De van ilyen fordítva is, Márk? Tehát van olyan, hogy a vezetőség akar, tehát a cég készíti felvételt, saját magát védendő, és a munkavállaló mondja azt, hogy én nem járulok hozzá.
Ugyanez a helyzet.
Ja, ugyanez.
Lényegében tehát a munkavállaló polgárjogi igénnyel élhet adott esetben, ettől függetlenül egy munkaügyi perben a bíróság ezt a felvételt értékelni fogja.
Aha. Viszont olyan tényleg előfordulhat-e, és egyáltalán van erre tapasztalat vagy gyakorlat, nem tudom, te mivel találkoztál, hogy konkrétan tényleg elhangzik az, hogy azt mondják a dolgozónak, hogy már pedig komám, addig innét te ki nem lépsz, amíg alá nem írod, netán a HR munkatárs, a főnök, bárki, akár többen is fellépnek, és hát azért ezek feszült hangulatú beszélgetések tudnak néha lenni, hogy idáig fajulnak a dolgok, és nem engedik szabadon távozni a dolgozót, munkavállalót. Ilyenről tudsz, ilyenről hallottál, és mit lehet ilyenkor tenni?
Én azt gondolom, hogy az esetek nagy részében ez azért üres fenyegetés, blöff. De kétségtelen, hogy hallottunk már olyan esetekről, és hozzáteszem, mi is képviseltünk már ügyfelet hosszú-hosszú évekkel ezelőtt egy olyan esetben, egy olyan ügyben, amikor tényleg rázárták a munkavállalóra az ajtót.
De ez kemény.
Tehát a biztonsági, tehát a cég biztonsági őre oda tette az ajtó elé a lábát, és akkor ugye folyamatosan kiabáltak be neki, amikor próbált kimenni a munkavállaló, hogy először a résen ad ki nekünk az aláírt dokumentumot.
Ez megtörtént eset?
Igen, ez egy megtörtént eset. És akkor nyitjuk ki az ajtót, amikor látjuk azt, hogy vagy a közös megegyezést, vagy a felmondást alá nem írtad.
A dolgok jó és pontos értelmezéséhez szerintem hívjunk segítséget, és beszéljünk erről, hogy azért ilyenkor mi minden történhet, mert azért ennek, főleg ha valakit szerintem a szabad mozgásában korlátoznak, azért ennek már büntetőjogi következményének kellene lenni. Úgyhogy ezért szeretnénk megkérni Zamesnik Tamás büntetőjogászt, ügyvédet, hogyan értékeli a jog az ilyen helyzetet, mi történik akkor, milyen tényállás valósul meg, hogyha valóban a munkavállalót fizikailag korlátozzák a mozgásában, és addig nem engedik ki az adott irodából, amíg mondjuk alá nem írja azt a papírt, amit az orra elé tettek.
De nagyon érdekes terület, mert gyakorlatilag a munkajog és a büntetőjog itt összefonódik. Felmerülhet első körben például a kényszerítés, amikor is az történik, hogy valakit erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerítenek, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. Ez tipikus eset, amikor a felmondás vagy a közös megegyezés papírt, amely egyébként nem a felek szándékának megfelelően születik, egyszerűen aláíratják és arra kényszerítik a munkavállalót, hogy ezt akarat ellenére írja alá, illetve adott esetben az is, hogyha valakit egy helységben akarat ellenére ott tartanak, egy személyi szabadság megsértése büntette merülhet fel.
Honnét veheti a munkaadó azt, hogy ő megteheti azt, hogy bezárja azt az adott munkavállalót, és egyszerűen akadályozza a mozgásában. Tehát, hogy ez, nem tudom, én nem akarok nagy szavakat használni, talán majd kisegítesz ebben, hogy én túllövök-e a célon, ha azt mondom, hogy ez akár az emberrablást is súrolhatja.
Az emberrablást nem, de ezeket a személyi szabadság elleni tényállásokat abszolút mértékben, ennek semmiféle jogi alapja nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy ez már nem egy óvodai fegyelmezési mód, nyilvánvalóan felnőtt emberekről beszélünk szabad akarattal, a munkáltatónak nyilvánvalóan munkáltatói utasítása lehet a munkavégzés területén, az élet egyéb területeiben nem szólhat bele.
Tamás, arra adj akkor kérlek gyakorlati tanácsot, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, munkavállalóként, bezárják, nem akarják kiengedni, mit tud tenni? Mi legyen az első mozdulata?
Az első mozdulat mindenféleképpen az legyen az én megítélésem szerint, hogy konzultáljon egy jogásszal, vagy bízom meg egy ügyvédet, vagy adott esetben vegyen igénybe más jogi szolgáltatást. Dönts el, hogy adott esetben, ami vele történt, ez a tényállás, az büntetőjogilag kvalifikálta vagy sem. Amennyiben igen, akkor én arra bátorítok mindenkit, hogy a szükséges jogi lépéseket, ami a feljelentés tegye meg, mert ez a feljelentés, ez nyilván nem csak az adott szituációnak a büntetőjogi lekezelését jelenti, hanem adott esetben a civilisztika területére is kihathat, mert hogy megtámadási joga állhat fenn adott szerződés vonatkozásában.
Egy picit még az időben, ha visszább lépünk, amikor konkrétan történik ez az eset, abban például egy ilyen korlátozás a személyi szabadságban. Fajulhat-e odáig mondjuk, hogy én munkavállalóként föl kell, hogy hívjam a rendőrséget, hogy engem itt fogva tartanak? Ez egy valid reakció lehet, vagy azért ez mondjuk túlreagálása a helyzetnek?
Abszolút nem túlreagálása, a rendőrség nyilván eldönti, hogy neki közbe kell leavatkozni vagy sem, de... ez egy büntetőjogilag értékelhető magatartás a munkáltató részéről.
Összefoglalva, ha az ember úgy érzi, hogy korlátozzák a személyi szabadságában, próbáljon segítséget kérni, ha netán már utána van ennek az esetnek, akkor pedig jogi tanácsadóval érdemes konzultálni, mert emellett az ügy mellett nem szabad elmenni csak úgy, nem szabad hagyni azt, hogy valóban packázzon az emberrel a munkaadója ilyen szinten.
Próbálja meg a lehető legmagasabb szinten dokumentálni az eseményeket, akár tanúkkal, akár a telefonjával történő rögzítéssel, mert ilyen esetben ez is megengedett, és igen, hívjon segítséget.
Zamesnik Tamás, nagyon szépen köszönjük a segítséget.
Nagyon szépen köszönöm.
S hozzád fordulok újra, Márk, egyébként a közös megegyezés az anyagi előnyétől, vagy hátrányaitól, vagy bármi egyébtől függetlenül egy következő munkavállalás esetében nem mutat jobban az új munkaadó szemében, vagy az új munkaadó előtt. Én, mint dolgozó, nem tűnök-e fel jobb színben, hogyha én oda egy közös megegyezéses volt elvállással érkezem, vagy pedig egy kirúgással, egy azonnali hatájúval. Erre van-e valami a gyakorlatban? Hogy fogadják ezt a munkaadók?
Én azt gondolom, hogy azért a közös megegyezésnek messze nem annyira szép az optikája, mint ahogy ezt sokan gondolják.
Ennek egész ezt már mindenki tudja, amikor közös megegyezéssel, és közben tudjuk, hogy úgy is kirúgták.
Így van. A sajtóban közös megegyezések látjuk. Nagy részét a munkáltatók kezdeményezik. Tehát, hogyha valaki jön, és azt mondja, hogy én az előző munkahelyemről közös megegyezéssel távoztam, akkor nyilván az első, ami átmegy ilyenkor mondjuk az új főnök fején, az az, hogy akkor téged is kirúgtak ezek szerint. Csak sikerült elegánsan megállapodni.
Igazából miben különbözik, ez megy át a fején, amikor viszont az van, hogy engem tényleg kirúgtak az előző munkahelyemről azonnali hatájúval, akkor mit gondolhatnak rólam?
Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy az azonnali hatályú felmondás annyiban egy kicsit más történet, mint a felmondás, hogy ott eleve azt lehet feltételezni, hogy súlyos kötelezettségszegés állt a munkaviszony megszüntetése mögött. Tehát tény, hogy mondjuk egy közös megegyezés ebből a szempontból jobban mutat, mint hogyha valaki úgy érkezik az új helyre, hogy látják, hogy azonnali hatállyal küldték el az előző helyről. De én azt gondolom, hogy csak azért senki ne írjon alá közös megegyezést, mert abban bízik, hogy majd a következő munkahelyemen jobban fognak engem ezzel fogadni, mint hogyha most egy felmondással mennék. Hát,
főleg, hogyha emiatt anyagi hátrány éri, hogyha aláírja ezt a közös megegyezést, mert onnantól valóban nincsen már megoldás nagyon, hogyha az ember nem gondolom, onnantól már nincs nagy mozgásterem arra, hogy én még bármit reklamáljak visszamenőleg.
Hát ugye ezért is fontos, hogy ilyen helyzetben elkérjük azt a felmondást, ami letakarva ott hever még az asztalon, mert így tudom én munkavállalóként mérlegelni megfelelően azt, hogy azt, amivel a munkáltató engem ki szeretne tenni, az az indok, az meg tudja-e állni a helyét. Valós, okszerű, és nehezen támadható bíróság előtt. Nyilván ez lehet egy olyan tényező, amely alapján a munkavállaló azt mondja, hogy jó, akkor állapodjunk meg. De hogyha egy munkavállalóként azt látom, hogy adott esetben a munkáltató a beszélgetésre még csak nem is készült felmondással, csak közös megegyezéssel. Ez lehet utalójel arra, hogy azért nincs felmondás, vagy azért nem akarja megmutatni a felmondást, mert valójában nem tudja megfelelően megindokolni írásba a munkaviszony megszüntetését úgy, hogy az később egy esetleges peres vitában meg is állja a helyét.
Ha mondjuk valaki, csak még egy szó erre, aztán szerintem egy picit fordulunk arra, hogy milyen előnyöket tudunk kicsiholni esetleg egy közös megállapodással kapcsolatosan, mert azért gondolom lehet, hogy az ott egy tárgyalási mozgásteret is biztosít mindenki számára. Hogyha mondjuk kap valaki egy felmondást, és a közös megegyezés nem vállalja el, átveszi ezt, amit te is mondtál, amiben viszont már a felmondás áll, amit ugye indokolnia kell a munkáltatónak, a cégnek, akik mondjuk megválnak az adott dolgozótól, és mondjuk egy 10 éves munkaviszony alatt mondjuk a második évben elkövetett valami hibát a munkavállaló, és 8 évvel később, amikor vagyunk annál a pontnál, hogy felmondanak neki, vagy fel akarnak mondani, akkor ezzel a 8 évvel ezelőtti ügyre hivatkozva indokolják meg például ezt a mostanit, és mondjuk nincsen például írásos nyoma annak, hogy ez megtörtént korábban. Ezt valamilyen adminisztrációval a cégnek is le kell gondolom követnie, és igazolnia kell, hogy adott egy fegyelmit akkor például a munkatársnak, vagy egy szóbeli figyelmeztetésre tudnak-e hivatkozni. Tehát, hogy milyen mondva csinált dolgok keletkezhetnek egyébként ilyenkor az indoklásban, mert itt azért szintén meredek dolgok kerülhetnek elő, amivel például a dolgozó lehet, hogy egyáltalán nem ért egyet.
Ugye a felmondással szemben nem csak az a feltétel, hogy valós és okszerű legyen az indok, hanem időszerű is. Tehát ebből a szempontból nincs jelentőség annak, hogy a 8 évvel ezelőtti eseményeket a munkáltató alá tudja-e támasztani, vagy sem, hiszen nem időszerű egy 8 évvel ezelőtti kötelezettségszegésre hivatkozni.
Tehát mondjuk az elmúlt 1-2 évben való viszonyra lehet esetleg talán 3 évre, mondjuk nem tudom, van erre bármi szabályozás, hivatkozni, ami mondjuk időszerűnek tűnik akkor ebben a terminusban?
Nem még a 3 évvel ezelőtti sem, tehát az ítélkezési gyakorlat teljesen egyöntetű abban a kérdésben, hogy amikor munkáltatóként tudomásomra jut, hogy a munkavállaló elkövetett olyat, ami miatt a munkaviszony már nem fenntartható, akkor a munkáltatónak haladéktalanul meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket.
Tehát akkor nincs az, hogy 2 évvel ezelőtte valamit csináltál, és ezért én most rúglak ki.
Nem, nem. Néhány évvel ezelőtt volt egy olyan munkaügyi perünk, ahol egy munkavállalóval szemben májusban lebonyolítottak egy belső vizsgálatot, ennek kapcsán hozzáteszem, valós felmondási okokat találtak, tehát olyan kötelezettség szegéseket követett el ez a munkavállaló, ami miatt a munkaviszony felmondása az okszerű is lett volna, de valamilyen oknál fogva a munkáltató a felmondást 1/2 évvel később közölte. A perben a munkáltató, hozzáteszem, azzal védekezett, hogy azért 1/2 évvel később, mert kereste a munkavállaló utódját.
Na most, ami nekem így logikusnak tűnik. Igen, aztán mindjárt megmondod, most, hogy hol a csavar a történetben, mert biztos, hogy van benne.
De azon túl, hogy a perben ezt nem tudta igazolni a munkáltató, még ha tudta is volna igazolni, azt lehetett látni ebben az ügyben, hogy a munkavállaló 1/2 éven keresztül az elkövetett kötelezettség szegések ellenére 1/2 éven keresztül továbbra is ugyanazokat a feladatokat végezte, ugyanahhoz az adatbázishoz volt hozzáférése, tehát semmi olyan nem látszott munkáltatói oldalról, ami miatt esetleg a munkáltató azt mondhatta volna, hogy ennek a munkaviszonynak a fenntartása már nem lehetséges. És a bíróság, a kúria megállapította végül is, hogy ez a felmondás bizony nem volt időszerű. Ah. És ezért is fontos ilyen helyzetben elolvasni a felmondást, mert más az, amikor ott ülsz a tárgyalóban a munkáltató képviselőivel, a vezetővel, a HR igazgatóval, akik szóban elmondják, hogy hát, ha nem írod alá a közös megegyezést, akkor ki fogunk rúgni azért, mert emlékszel 2 hónap előtt, hogy beszéltél a kollégáiddal, vagy a cég üzleti partnerével, de nem biztos, hogy ezt így ebben a formában mondjuk a munkáltató le tudta írni a felmondásban, hiszen egy 2 hónappal ezelőtti eseményre, pláne úgy, hogy mondjuk a munkáltatónak 2 hónapja van is tudomása erről, erre egy utólag hivatkozni nem teszi jogszerűvé a felmondást.
Fordítsuk egy picit a beszélgetést abba az irányba, hogy, és hát nem tudom, a cégektől ezúton is, akik hallgatnak bennünket, céges munkatársak, elnézést kérek, de hogy a munkavállalók a dolgozók oldaláról és az ő érdekeit védve, szerinted mennyi lehet az az összeg, amit mondjuk a felmondáshoz képest pluszban el lehet érni, amikor megkezdődik a közös megegyezéses húzavona alkudozás? Mekkora mozgástere van ilyenkor a munkavállalónak?
Gyakran szegezik nekem azt a kérdést munkavállalók, hogy ugye jól tudom-e, hogy legalább egy 3 hónappal többet ki lehet hozni ebből, mint amennyi járna munkáltatói felmondás esetén. Na most itt határozottan azt kell mondanom, nincs általános formula. Tehát az, hogy egyáltalán lehet-e több pénzt kihozni ebből, mint amennyi munkáltatói felmondás esetén jár, és mennyi az a többlet, amit el lehet hozni, az függ attól, hogy a munkáltató egyrészt mennyire érdekelt abban, hogy ezt a munkaviszonyt megszüntesse, a másik pedig az, hogy a munkáltató a munkáltatói felmondást, illetve annak az indokolását mennyire ítéli meg kockázatosnak. Tehát gondolok itt arra, hogy nyilván előfordulhat az, és elő is fordul sokszor, sajnos, hogy van valós alapja a munkaviszony megszüntetésének, de a munkáltató is tudja, hogy miután elmulasztotta a munkavállalóval kapcsolatos problémákat megfelelően rögzíteni,
adminisztrálni,
ezért ennek a bizonyítása egy esetleges munkügyi perben nehézséget fog okozni.
Erre utaltam én korábban, ugye, hogy amikor közös megegyezés van és ide jutunk, akkor azért egy pici valami mindenkinek van egy kis vaja fején. Tehát valami azért mindenkinek, hogy ők a munkaadó, a cég mondjuk elmulasztotta ezeket rögzíteni, itt már nekem, mint dolgozónak, munkavállalónak van lehetőségem egy kicsit mozogni, valamerre is alkudozni. Egyébként mi a tapasztalat? Általában ilyenkor enged mind a két fél, tehát mondjuk a munkavállaló, dolgozó azt mondja, hogy jó, akkor én nem kérek olyan sokat, de azért valamennyivel többet ti is adjatok, mire meg azt mondják, hogy jó, ha annyit nem kérsz, akkor picivel adunk mi is többet. Tehát erre mi az, amit te tapasztaltál?
Alku mindig van.
És kellene is, nem? Tehát, hogyha ezt most munkavállaló oldalról nézzük, érdemes megpróbálni, nem? Lehet, hogy én most itt nagyon dolgozói aspektusba helyeztem magam, de nyilván az ember nem cégként funkcionál.
Próbálkozni mindig érdemes. De, mint mondtam, azért munkavállalóként is fel kell mérni a szituációt. Ugye látni kell azt, hogy most tényleg egy olyan ügyről beszélünk, ahol van mozgástér. Látom-e én munkavállalóként azt, hogy a munkáltató esetleg a velem szembeni kifogásokat nem tudja megfelelően bizonyítani, mert mondom, más a helyzet mondjuk egy átszervezéses vagy létszámcsökkentéses helyzetben. Tehát, hogy ha mondjuk azzal keres meg a munkáltató, hogy figyelj, sajnos létszámcsökkentést kell végrehajtanunk, és ez a létszámcsökkentés valós, akkor nem látok nagy mozgásteret arra, hogy itt bármiről is egyeztessenek a felek, hiszen most nyilván azon túl, hogy a munkáltató érdekelt egy létszámcsökkentés kapcsán megválni a munkavállalótól, itt azt kell mondanom, hogy a felmondásnak a munkahelyi kockázata viszonylag alacsony. Majdnem egyenlő a nullával.
Előfordul-e mondjuk olyan, hogy az ember tényleg az vagy beszűkül egy picit a tudata, amikor ugye egy ilyen helyzetben van, mint munkavállaló, és aláírja a közös megegyezést, majd hazamegy, és elkezdi szépen alaposan végig gondolni, netán konzultál egy jogi képviselővel, netán a családból kap egy jó fülest, egy tanácsot, hogy mit kellett volna, és utólag szívja a fogát, hogy a csodába nem kellett volna mégsem aláírni, megbánja ezt a dolgot. Vissza lehet-e csinálni, vagy ha vissza nem is lehet csinálni, van-e bármilyen mozgástere még az aláírást követően a dolgozónak?
Igen, meglepő módon azt kell mondanom, hogy nem ritka jelenség az, amikor a munkavállalók csak úgy aláírják a közös megegyezést, és amikor utólag beszélgetésünk arról, hogy de miért, akkor általában az a válasz, hogy hát ő abban a helyzetben úgy érezte, hogy ezt a munkáltató tőle elvárja. Na most a jog nyilván ad lehetőséget arra, hogy valaki adott esetben a közös megegyezést, a saját nyilatkozatát megtámadja. Viszont itt szigorú feltételek vannak, ugye megtámadni egy közös megegyezést akkor tud a munkavállaló, ha bizonyítani tudja, hogy tévedésben volt, őt megtévesztették, vagy a munkáltató adott esetben megfenyegette. Tehát az olyan esetek,
de ezeket bizonyítani kell.
Ezeket ezt nem elég csak bedobni. Így van, ezeket a munkavállalók bizonyítania kell. Nyilván, ha nincs tanú,
tehát
nincs
vagy tanúval, hangfelvétellel, vagy egy e-maillel, ha netán elhangzott ilyen. Nem?
Így van. Tehát azok az esetek kötnek ki általában bíróság előtt, ahol valamilyen fenyegetés alatt állt a munkavállaló, vagy legalábbis ő azt érezte, csak mondom, sok esetben azért zsákutca egy ilyen per a munkavállaló számára, mert egész egyszerűen nem tudja bizonyítani, hogy mondjuk adott esetben tényleg elhangzott-e olyan a beszélgetés során a munkáltató része, hogy figyelj, ha nem írod alá a közös megegyezést, akkor elintézem, hogy 100 kilométeres körzetbe ne kapjál más cégnél állást, aki ebben a szektorban dolgozik. Például.
És ezt nem egy versenytilalmi bekezdéssel a szerződésben csinálja meg, gondolom.
Nem, az nincs.
Végezetül, Márk, mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk ott ülnek a vezetőjükkel, a HR-es kollégával egy irodában, miközben a munkáltató azt várja, hogy végre írjad már alá azt a közös megegyezést, leszel szíves, de közben meg bizonytalan, senkit nem hívhat fel a közös megegyezést meg. Nem igazán akarja hazavinni, szóval, hogy merre döntsön, szén a szalma, mi történjen? Mit érdemes végig gondolni, mit érdemes cselekedni? Adj egy gyakorlati tippet.
Nagyon egyszerű. Ha munkavállalóként egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudok ott helyben dönteni, ne akarjunk a munkáltatónak szívességet tenni, mondjuk azt, hogy rendben, ha nem kapok gondolkodási időt, az is jó, de akkor ezt a közös megegyezést egész egyszerűen nem írom alá. És akkor legyen ez innentől kezdve a munkáltató döntése, hogy akkor mégis ad gondolkodási időt, tehát mennyire érdekelt a munkáltató abban, hogy ez az ügy ez közös megegyezéssel záruljon, vagy döntsön úgy a munkáltató, hogy rendben van, hogyha nem írod alá a közös megegyezést, akkor átadom a felmondást.
Mindenki megijedettől a szótól, hogy felmondás, nem? Tehát valahogy így van bennünk egyfajta, így összerezzenünk ettől, holott lehet, hogy nem is kéne tőle annyira félni, mert ha felmondtak nekünk, akkor rendben van, ti ezt képviselitek, és szerintem jó, nyilván nem akarok én a közös megegyezés ellen érvelni, de megint csak én a dolgozói oldalról. De hogy mégiscsak akkor az legyen, hogy rendben, rúgjatok ki, mondjatok fel nekem, és akkor majd én ezt vitatom, vagy nem vitatom egy jogi képviselővel, mert sokkal nagyobb mozgásterem van netán akkor, hogyha ők állítanak valamit, és akkor én egy viszontállítással tudok ezzel valamit kezdeni.
Abszolút. Én amúgy ezt szoktam javasolni ilyenkor munkavállalóknak, amikor a munkáltató nem ad többet, mint amennyi munkáltatói felmondás esetén jár, mert ilyen közös megegyezés.
Alapvetően az van, hogy amikor bárki, bármilyen szituációban engem egy másodpercen belül, vagy 5 percen belüli, és hosszú távon viszont ennek komoly következményekkel járó döntésre kényszerít, azt én soha nem vállalom el, soha nem, tehát nincs idő az ember, azt mondják, most ezt vagy most tudod megtenni, vagy soha. És akkor ez végig kell gondolni, meg kell nézni a feltételeket, mert ilyenkor szaladunk bele egy olyan lábjegyzetbe, bármi, amiben valamit beleírtak, elejére, végére, akárhova, hogy nem felel meg. És én erről lehet, hogy nem tudok. Nyilván, nincs teljes körű tájékozottságom.
Nyilván ne hagyjuk magunkat sarokba szorítani, és mondom, az egy dolog, hogy nem kapok gondolkodási időt. Nyilván ne írjuk alá ilyen esetben a közös megegyezést, hiszen nem tudunk megfelelően mérlegelni. De tovább megyek. Vannak azok az esetek, amikor a munkavállaló kap gondolkodási időt, de azt mondja a munkáltató, hogy én annál többet, mint amennyit egy munkáltatói felmondás esetén fizetnem kellene, nem fogok neked kifizetni. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben sem érdemes feltétlenül elfogadni a közös megegyezést, egész egyszerűen azért, mert, mint hogy azt az előbb megbeszéltük, nem feltétlenül mutat jobban a következő munkáltatónál, a másik pedig az, hogy ha anyagilag ugyanott állok a közös megegyezéssel, mint a munkáltatói felmondással, akkor miért akarom magamat megfosztani attól a lehetőségtől?
Így van, hogy utána egy még felszólalhatok.
Így van, bíróság előtt megtámadjon. Mert ha a felmondást támadom meg, ott a bizonyítási teher a munkáltató oldalánál. Neki kell bizonyítania, hogy azt, amit indokként leírt, az megfelel a törvényi követelményeknek. Tehát valós, okszerű és időszerű adott esetben. Ellenben, ha a munkavállaló aláírja a közös megegyezést, de utólag valamilyen oknál fogva megbánja, akkor ugye a munkavállaló van abban a helyzetben, hogy neki kell bizonyítani a bíróság előtt, hogy én ezt azért tettem, azért írtam alá, mert engem megtévesztettek, vagy megfenyegetett a munkáltató. Ez nyilván egy nehezebb felállás.
Szóval végigbeszéltük, hogy mi a közös megegyezés és a felmondás közötti különbség, mikor melyiket válasszuk, hogyan tudunk netán erre egy kicsit jobban felkészülni, Márk némi gyakorlati tanácsokkal is ellátott bennünket, úgyhogy talán már egy kicsit, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor higgadtabban, nyugodtabban tudjuk végezni. végig gondolni ezt. Természetesen majd újabb tartalmakkal jelentkezünk, iratkozzatok fel a podcast csatornájára, és akkor értesültök az újabb jó tanácsokról, az újabb munkajogi kérdéseket feszegető beszélgetésekről. Márk, köszönöm szépen, és folytatjuk.
Ákos, köszönöm szépen.
Reggeli műszak. Munkajogi podcast Goda Márkkal.
Esperes Stúdió.